Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké! Amen!
Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit! Ma 2023. május 22. napján, hétfőn reggel, a görög katolikus napindítóban a műsorvezető Kocsis Tamás atya
és Huszár Tamás.
És mint mindig, most is egymást mutattuk be.
És ez a szlogen, ez már nagyon jól megy. Mennybe menetel után vagyunk, és pünkösd előtt, ez meghatározza a gondolkodásunkat. Az egyház, mint hogyha mindig ünnepelni akarna. Nagyon érdekes, hogy az egyetemistáknál voltam múlt héten, és ezt mondtam nekik, hogy a húsvéti ünnepkört ugye szerdán lezártuk, és rögtön átcsapunk egy másik ünnepbe. Ünneppel zárjuk az ünnepet, és az egy milyen szép, hogy az egyház állandóan ünnepelni akar, mert mindig felfedezi azt, hogy milyen nagy dolgok történnek az életben, hogy az Isten micsoda ajándékokat ad számunkra mindenhol, az idő minden szakaszában is részén, csak ezeket észre kell venni. Ugye áldozó csütörtök volt a mennybe menetel ünnepe, de hát ugye ennek az ünnepkörében, ennek a hatása alatt vagyunk most is. Jézus Krisztus testileg fölemelkedett, vagy fölemelkedik a mennybe, és az Atya jobbján ül, ezt ünnepeljük a mennybe menetel alkalmával, és akkor az apostolok pedig ott nézik és csodálják azt, hogy Krisztus valahogy megdicsőül. A keleti teológiában ennek egy nagyon szép ugye, hasonlata van, ami azt mondja, hogy Krisztus a beteljesedett embernek a képét mutatja meg. A fölemelkedés. És ez a fölemelkedés, ez fizikailag is látszik. Tehát, hogy hova emelkedik fel, hogy a melyik szférákon, ugye a levegő melyik szféráján áll meg, és hol található a mennyország, ugye nem így kell ezt a fizikai emelkedést elképzelni, de mégis látványos és kézzel fogható a felemelkedés. Ez olyan fontos szerintem, mert a lelki dolgok hatnak a fizikai valóságunkra is. Tehát, hogyha mi emelkedett hangulatban vagyunk, akkor, mint hogy egy kicsit azt éreznénk, hogy egy fél méterrel a levegő felett járunk, ugye? Amikor az ember tényleg egy imádságos töltekezés után, vagy egy szentgyónás után úgy érzi, hogy ő most felszabadul, most ő emelkedett állapotban van, akkor is, mint hogyha fizikailag is érezni, hogy olyan magasabban áll. Nagyon szép a testtartás egyébként, a testtartás példája, ami ugyanezt fejezi ki valahol. Nekem mindig eszembe jött ilyenkor Káin és Ábel története, amikor Káin, hát ugye irigységből megy, és elhatározza, hogy megöli testvérét Ábelt, akkor lehorgasztja a fejét, és lehajtott fővel, a földet nézve megy, és igyekszik, hogy minél hamarabb elvégezze azt a tervet, amit Ábel ellen szőtt. És ekkor szólítja meg az Isten a lelkiismeret, hogy miért horgasztod le az orrodat? Miért nézel lefelé? Nem, de aki az igaz úton jár, az felfelé tekint. Annak az egyenesen jár. Kihúzott, egyenes tartásban jár. Te pedig itt lehorgasztod az orrodat, azért, mert valami nincs rendben benned. Valami Isten szándéka ellen van benned. Mert az Isten szándéka az, hogy tiszta lélekkel igaz úton járjunk. És amikor ez nem történik meg, akkor a lelkiismeretünk megszólal bennünk, és a Jóisten valahol valamiként figyelmeztet bennünket arra, hogy ha jó úton jársz, akkor az rendben van, de vigyázz, mert a bűn ott kerülget téged, és ez így folytatódik tovább, ugye ez a megszólalás az Istennek, hogy vigyázz, mert a bűn téged ott kerülget, de te ellenállsz neki. Tehát attól, hogy nekem van valami rossz gondolatom, valami kísértésem, valami olyan állapotban vagyok, ami nem a harmonikus állapot, attól még nekem ott van a döntés, hogy a jó mellett döntsek. És akkor felemelhetem még a fejemet. Hát ennyit egy kis etap az emelkedettségről. Ez mindig eszembe jut valamiért a mennybe menetel kapcsán. Neked, te mint tangó oktató, te tudsz ehhez szólni valamit, hogy a táncban is egy nagyon fontos tartás, hogy a jó tánchoz alapvetően szükséges ahhoz, hogy először a helyes testtartás legyen meg.
Hú, ezzel egy nagyon nagy témára tudunk rányitni, mert még mielőtt elkezdtem volna az argentin tangóval foglalkozni, én klasszikus gitárt tanultam. És van egy nagyvárosi legenda, aminek az eredeti videófelvételét nem láttam. Valamikor a 90-es évek végén készítettek egy nagy flamenco gitárossal a spanyol királyi tévében egy 80. születésnapi interjút. És az interjúban beszélt az életéről, hogy milyen szegény gyerekként kezdte, hogyan volt az élete, és ő mindig gitározott. És a beszélgetés végén az interjút készítő megkérdezte tőle, hogy és mit üzen a felnövekvő nemzedéknek, az új gitárosoknak, akik most lelkesen nekiállnak és gyakorolnak, vagy nem gyakorolnak, de szeretnének eredményt. Mi az, amivel őket a jövő útjára tudja bocsátani? És akkor, hát ő egy andalusz cigány volt az ember, és így lehajtotta a fejét, látszott, hogy nagyon gondolkodik, és akkor ránézett az interjút készítőre, és azt mondta, hogy mindig legyen egyenes a gerincük. És nem azt mondta, hogy gyakoroljatok minden nap. Mindig skálázzatok, mert azt kell. Tanuljátok meg ezt, meg azt, mert az nagyon muszáj. Nem, legyen mindig egyenes a gerincük. Na és én ezután kezdtem el az argentin tangóval foglalkozni, amiről, hát ha most valaki azt mondaná, hogy kezdjek el beszélni, valószínű, hogy egy 4,5-5 órán keresztül megállás nélkül tudnék beszélni, de a kedves hallgatók kedvére elmondom meg neked is, Tamás, atya, hogy ez most nem fog megtörténni. Csak egy nagyon lényeges dologra lettem figyelmes az argentin tangóban, amit nem is hallottam senki oktatótól eddig, hogy akkor tudunk jó partnerek lenni, hogyha önmagunkat rendben tartjuk, ha stabilak vagyunk. A stabilitáshoz kell a jó tartás. Amikor lefelé szegezzük a fejünket, akkor lezárjuk a figyelmünket. Akkor nem tudunk felfelé figyelni. És akkor itt kapcsolódom ahhoz, amit mondtál erről a fejtartásról, hogy aki az igaz úton jár, az felfelé néz. Mert hogy annyi mindent be tudunk olyankor fogadni. És ilyenkor jut eszembe az, hogy a lelkiismeret annyi mindent igyekszik tenni a társadalomban működő mindenféle erő, és ezt most nevezzük kísértésnek, hogy ne hallgassunk a lelkiismeretünkre, és hogy minél halkabban legyen csak jelen, de attól ott van. És hogy ne figyeljünk a lelkiismeretre, ahhoz le kell szegezni a fejünket, ahhoz be kell záródni. Viszont ha hallgatni akarunk a lelkiismeretünkre, ahhoz ki kell nyílnunk. Ha Isten szavára akarunk hallgatni, és tudom, ez egy annyira elcsépelt kifejezés, és ahogy kimondtam már úgy, nem is biztos, hogy népszerű ezt így megemlíteni, de attól az még úgy van, hogyha hallani akarjuk a lelkiismeretünk szavát, ha hallani akarjuk a lélek szavát, Isten szavát, akkor föl kell emelni a fejünket, az egész testünkkel is előkészíthetjük és megalapozhatjuk a lelki állapotunkat. Félreértés ne essék. Nem azt mondom, hogy a test határozza meg a lelket, és per vagy fordítva, hanem az, hogy van, igenis van kimutatható kapcsolat a kettő között.
Ez az emelkedett lélek kapcsolata a testtel, ami a igen. Testben van. Tehát a kettő nem választható szét egymástól, mert Isten így teremtett bennünket, hogy a testben és lélekben, illetve szellemben vagyunk, ugye, de most ne beszéljünk itt az antropológiáról, hanem beszéljünk a galileai férfiakról, akik ott álltak az égre nézve. Egy emelkedett lélekkel látták azt, hogy akiben ők hittek, akivel olyan sok dolgon keresztül mentek, aki tanította őket, sok csodát láttak tőle, és akiben csalódniuk kellett, ugye a kereszthalál, az eltemettetés kapcsán, és aki utána a csalódottságukat végleg eltörölte a feltámadással, most a teljes valóságában emberként és Istenként megdicsőülve az orruk előtt felemelkedik. Tehát a mai szóhasználattal élve, ezek az apostolok azt látták, hogy igen, ez teli találat. Ötösünk van a lottón, amiben hittünk, az most itt van előttünk, és ez tényleg működik. És mi ezt láttuk, és hogy mostantól kezdve mi ebből fogunk élni, mert ez az életünk értelme. A tanítás, amit kaptunk tőle, a szeretet, amit kaptunk tőle, amit megtapasztaltunk, az ő társasága, ami számunkra nemhogy valóságos, hanem teljes.
Meg hogy Jézus Krisztus életének a részévé lettek azok az emberek.
Csak igen, csak ilyenkor szokták feltenni a kérdést, ugye, hogy Jézus Krisztus felment a mennybe,
igen.
Felemelkedett a mennybe, és most már láthatatlanul van jelen közöttünk, és hogy igen. ezt akik mi 2000 évvel rá az eseményre, az esemény követően, mi nem vagyunk ott, nem állhatunk ott Krisztust felemelkedve látni, akkor honnan tudjuk azt, hogy mi meg vagyunk talán fosztva ettől a tapasztalattól? És a tanítványok pontosan ezt mondják, hogy ők elkezdik utána az ige hirdetést, ugye nyilván még jön a pünköst, megkapják a szent lelket, ezt a tapasztalatot hordozzák. És ők igazából nem a saját kútfőből, nem a saját kútfőből beszélnek, nem a saját menedzsmentüket építik, meg a saját technikáikat tanítják, hanem nem tudnak másról beszélni, csak arról, amit kaptak. Arról a tapasztalatról. És ez az ereje az imádságnak, ez az ereje az egyháznak, hogy ezt a hagyományt őrizzük, és igenis valamiért, nem is akármiért, mert a Jóisten ezt így rendelte, ez a tapasztalat most is valóságos és létező. Ezért tudunk hinni most is, ezért járunk templomba, ezért imádkozunk, mert tudjuk, megtapasztaltuk, hogy van kihez. Mert hogyha nekünk be kellett volna bizonyítani, hogy tehát valaki nekem bebizonyította azt, egy jó misszionárius, vagy egy okos teológus, hogy Isten miért van, és miért inkább nincs, vagy hogy milyen úton lehet az Istent megkaparintani, vagy megismerni, akkor hát az egy teoretikus tudás lenne, ami megtámadható. De nekem az hittanórán kisgyerekkoromban ezt nagyon sokszor elmondta az én hittantanárom, aki egy papbácsi volt, hogy mindig Isten szólít meg először. Mindig Isten érint meg először. Én lehet, hogy keresem az Isten, de mindig az isteni az első érintés és az első köszöntés. Ami megérint engem, és ez a tapasztalat, a vallásos ember tapasztalata, az mindig egy személyes tapasztalat, amit utána minél jobban megpróbálunk újra és újra felfedezni, és megtalálni, és bőségesen megtapasztalni. Lehet, hogy pontszerűen, lehet, hogy csak néha-néha történik meg velünk az, hogy a Jóistent így tényleg magunkénak érezzük, és ott van a valóságunkban, mint az Emmauszi tanítványok is egy pillanatra rájöttek, hogy ez Jézus Krisztus, aki velünk beszél. Egész úton vele mentünk, de nem vettük észre, hogy ő az, aki szól hozzánk, de most pedig rájöttünk, és akkor eltűnik a szemünk előtt. Hát pontosan, amikor kezdődne a jó nagy beszélgetés, meg az örömteli együttlét, amikor mi is rádöbbenünk, akkor eltűnik, de ez a pontszerű, ez az élmény, ez a kis tapasztalat, ami a legnagyobb tapasztalat, az elegendő számukra arra, hogy visszamenjenek, és a hitnek, és az evangéliumnak a bátor hirdetői legyenek, és a vértanúságig is hordozzák ezt a feladatot, ezt a hivatást.
És pont ez az élmény, amit mondasz, ez a pontszerű élmény, ahogy a fizikai valóság átvált a szellemi valóságba, ez teszi lehetővé, hogy akkor is legyen hit, amikor a fizikai szemünkkel nem látjuk Jézus Krisztus fizikai jelenlétét. Ha most csak belegondolok ebbe az Emmauszi tanítványoknak a helyzetébe, vagy azoknak a galileai férfiaknak a helyzetébe, akiknek a szeme láttára fölemelkedik Jézus Krisztus testével együtt a földről, akkor megszűnik a fizikai jelenlétnek a biológiai megtapasztalása a szemmel, ettől át tud váltani a szellemire való figyelem. Mert, és ez most egy modernkori megállapítás, hogy a megszerzett információknak 98%-át vizuálisan szerezzük meg, Ezért az egyéb érzékeinkre és figyelmeinkre nem tanultunk meg annyira figyelni.
Egyszer egy lelki beszélgetés kapcsán valaki megkérdezte tőlem azt, hogy ő ezt kicsit gondolkozott azon, hogy az baj-e, hogyha az imádság közben ő néha azt érzi, hogy ott ül a kanapén Krisztus. Ilyen furcsán tűnik az egész, ilyen, hát igen,
nagyon jó.
Túl fantáziadúsnak tűnik az egész, de az, hogy miért ne érezhetném azt, hogy én fizikailag is érzem Isten jelenlétét. És a szentségek, azok Isten kegyelmének az anyagi, fizikailag érezhető és megtapasztalható megnyilvánulásai. Nem véletlenül van a szent áldozás. Nem véletlenül van a protestáns testvéreknél ugye az úrvacsora. Nem véletlenül van a szent áldozás, amiben ott van Krisztus teste és Krisztus vére, mert ő ezt mondta, és mi hiszünk neki, amit mondott. Isten a szavával teremtette a világot, és a világ lett. Megtestesült a világ. Anyagi. A szóból anyagi valóság lett. Isten azt mondta a vaknak, hogy gyógyulj meg, és megtörtént. Isten azt mondja a leprásnak, hogy tisztulj meg, és a leprás fizikailag megtisztult. Isten, Krisztus azt mondja, hogy ez a kenyér és ez a bor legyen az én testem és ez az én vérem, és az a kenyér és az a bor, onnantól kezdve Krisztus teste és Krisztus vére, mert Isten szava teremtő szó. És innentől kezdve egy fizikai jelenlét van. És a fizikai jelenlét, hogyha ő mennybe is ment, akkor is ott van, és velünk van. Mert én veletek maradok mindvégig a világ végezetéig.
És visszatérve erre a történetre, ahonnan indítottál, hogy egy ismerősöd feltette ezt a kérdést. Neked?
Igen, igen.
Jól értettem, hogy ezt neked tette föl.
Igen, egy lelki beszélgetésünkkor. Azt mondtam, hogy ez egy nagyon szép dolog. Mert szerintem ezt sokan megtapasztaljuk, és rádöbbentem arra, hogy amikor tényleg megpróbálunk Isten jelenlétére figyelni, tehát nem csak úgy imádkozni, hogy akkor én elmondom a kötelező imádságokat, hanem megpróbálni az Isten jelenlétét felfedezni. Megpróbálom az Isten jelenlététre koncentrálni, hogy ő tényleg van nekem. És nem csak valami elmélet, nem csak valami tradíció.
Ez egyébként neked beépített rutin az imádságba? Hogy van olyan beépített rutinod, amikor azt mondod, hogy én most Isten jelenlétének a felfedezésére figyelek, én úgy imádkozom, az az én imám most, hogy Isten jelenlétét szeretném megtapasztalni?
Én igazából ezért kérdeztem tőled a tangót is, a tangó oktatás, mert én úgy tudom elképzelni, hogyha valaki elkezd, mielőtt elkezdene táncolni, az nem úgy van, hogy akkor átöltözök, és akkor elkezdek táncolni, hanem az, mint a futáshoz is be kell melegíteni. A gitározáshoz is oda kell állni, és beülni kényelmesen. Én Gordonkán tanultam, és nekem a Fenyvesi Feri bácsi, aki Sárospatakon nekem tanította, és most így terméke megjelenítést alkalmazok, ő tanította nekem a Gordonkát, ő először mindig leültetett, és azt mondta, hogy kényelmesen ülsz. Ülj le, helyezkedj el, és vedd fel a testtartást. Az imádságban a testtartás az nem feltétlenül az, hogy most én ülve, térdepelve, vagy éppen állva imádkozok, vagy egy zsámolyan, hanem a testtartás az, amikor a testem nem szab gátat annak, azaz mindig megpróbál gátat szabni valahogy, tehát elkezd viszketni az embernek az orra, hogyha nagyon próbál koncentrálni, de a lényeg az, hogy az imádságnak az első bevezető szakasz az, hogy csendesedjünk el, és vegyük észre az Isten jelenlétét. Próbáljuk meg észrevenni. Hogy ő itt van, tehát hozzá, tehát ő valóságosan itt van, tehát mi nem a falnak beszélünk ezen túl, nem valami kötelességet teljesítünk, amikor az imádságot mondjuk, vagy gyakoroljuk, hanem mi Isten társasága leszünk az imádságunkban.
Tehát a csendesedjünk el felszólítás, az arra irányul rá, hogy akkor mielőtt elkezdünk szavakkal imádkozni, fedezzük fel Isten jelenlétét.
Igen, igen.
Ez például fantasztikus párhuzam. Én évek óta azt tanítom, hogy úgy kezdődik a tangó, hogy odaállunk a másik elé, és megjelenünk, hogy észrevegyük a másikat is, és csak utána érünk a másikhoz.
És csak akkor lesz az érintés hiteles és valóságos, amikor tényleg arra koncentrálsz. Egyébként ez, talán így van ez a beszélgetésekben is, hogy amikor beszélgetésben elegyedsz valakivel, találkozol az utcán valakivel, vagy éppen leülsz valahova, telefonálsz, és sorolhatnánk tovább, akkor először el kell helyezkedni a beszélgetésben. Legalábbis nekem ezt tanították a nagy mesterek. El kell helyezkedni a beszélgetésben olyan szempontból, hogy én most ezt az időt arra szánom, hogy a másikra figyeljek. Ezt én határozom meg, hogy 5 percet, 10 percet, 1 percet, vagy éppen fél órát, vagy egy órát fogok rászánni a másikra, de akkor ne a mobiltelefonomat nyomogassam, meg ne a holnapi feladataimon gondolkozok, vagy a délutáni feladataimon gondolkozok, hanem arra koncentráljok, hogy most én ezzel a másikkal lehessek. Mert akkor elsodródom. A gondolataim is elsodródik. Nem tudom önmagammal megajándékozni a másikat, és nem hagyom, hogy a másik megajándékozzon engem önmagával igazán. Az imádság az tanít bennünket az életre. Aki imádkozni helyesen tud, vagy rá tud hangolódni az imádságra, és ezt is a nagy mesterek mondták, az jó lesz az emberi kapcsolataiban is, jobban tud teljesíteni, ezt nem szeretem ezt a szót, hogy teljesíteni, hanem jelen lenni.
Hát egy jobb minőségben lehet létezni, jelen lenni ott. Egyébként nem tetszik a szó, látom az arc kifejezést.
Nem az, hogy még az, hogy mennyi konfliktus megoldódhatna, hogyha helyesen tudnánk figyelni a másikra. És ennek a helyes figyelemnek az első jele az, hogy észreveszem a másikat a teljes valóságában. Az, hogy ő szomorú, vagy vidám, fáradt, vagy beteg, egészséges, és robbanékony, dühös,
és haragot hordoz,
konfliktusból jött ki. Tehát, hogy észreveszem azt, hogy ő milyen. És hogy azért mondja, nem azért mondja, mert engem meg akar bántani, hanem azért mondja, mert ő megbántott állapotban van, vagy sebzett állapotban van.
És egy védekező mechanizmus működik.
És igen, és egészen másként lehet úgy tekinteni. Tehát csak, hogy ne kanyarodjunk el a mennybe menetel képétől, hogy ami látható, a láthatatlanba megy át, a fizikai, a lelkibe oldódik fel, de nem oldódik fel, hanem megmarad. Tehát az, hogy láthatjuk Krisztust testileg is, meg láthatjuk lélekben is. És az életünkben is, hogyha ezt a figyelmet valahogy megtanuljuk átvinni, hogy mi most például a szentségimádásban figyeljük a kitett szentséget, ugye a római katolikus testvérek, görög katolikus testvéreknél ez nem liturgikus szokás a szentségimádás, mert mi azt mondjuk, hogy az minden liturgia valamiként szentségimádás, nem, ez sem állja meg talán a helyét, de most ez nem liturgikus kurzus, hogy erről beszéljünk. Az a lényeg, hogy egy idő után meglátjuk a szentségben jelenlévő Krisztust. Nem a magát, az ostját, hanem a szentségben rejtőző Krisztust. És ez az átmenet, ez a mennybe menetel állapota, amikor az ember felemelkedik. És ez nagyon-nagyon fontos. Ez a liturgiában nagyon szépen megjelenik. Erről már beszéltünk múltkor is, és mindjárt tudom a szót, csak ezt még hozzáfűzöm, mert ide kapcsolódik, hogy a görögkatolikus liturgiában, meg általában a keleti liturgiában, de a római katolikusban is, az elején ugye, hogy néha zavartak vagyunk, megpróbáljuk összeszedni magunkat, a testtartásunkat felvenni, odafigyelni, ha sikerül, mert hogyha a gyerekek után rohangálni, de akkor is feltenni magunkba azokat a dilemmákat, hogy most azért jöttem ide, hogy a gyerekemet üldözzem, meg fegyelmezzem, vagy azért, hogy misén vegyek részt, vagy azért jöttem ide, hogy a gyerekek zaja a háttérben összezavarjon, és ne tudjak figyelni. Ez, van egy csomó ilyen belső emberi dolog, zavaró tényező, amit először rendbe kell raknunk, És igazából azt csináljuk, mint amit a Zsoltáros csinál, a Zsoltárt szerzők csinálnak, panaszkodnak, elmondják, hogy na ez is van, az is van, most nagyon hálás vagyok, most nagyon szomorú vagyok, most nagyon dühös vagyok, és ezt mindet elmondjuk, aztán megpróbáljuk megérteni a helyzetünket, tanítórész, evangélium, egy külön helyzet, és aztán jön a misének a második része, a Szent Liturgiának a második része, amikor azt mondjuk, hogy mindezt az offertóriumba, felajánlásba oda tesszük a Jóistennek, és most már félreteszünk minden földi gondot, most már megnyugszunk és koncentrálunk arra, hogy annak a szemlélésére, hogy mindezen zavarodottságunk a lehorgasztott fejünktől kezdve az emelkedettségünkig, minden oda kerül az oltára is, mint a mennybe menetelkor felemelkedik az Istenhez. Átistenül, ugye a keleti teológiában. Isten, ember, illetve az ember átistenülhessen. Ez a csodálatos csere. Hogy valamiként ez a körforgás játszódik le állandóan az életünkben.
Igen, ez a szükségesség a testi, fizikai, és a szellemi és lelki jelenlét, megismerés, kapcsolódás, odafigyelés arányában. Nem csak a mi utólagos, és itt azt hiszem, hogy az a mi ez egy kicsit nagyképű volt, tehát nem csak a nagy gondolkodók és teológusok utólagos okfejtése ez, és megfejtés, hogy jaj, hát mert Jézus bizonyára arra gondolt, hogy ez nem igaz, hiszen Jézus maga mondja, el kell mennem azért, hogy megkapjátok a Szent Lelket. Hiszen nem lehet csak a fizikai jelenléttel kapcsolódni, csak a fizikai jelenlétben örülni. Szükségünk van. Hát ez talán nem mondok nagy, hogy is mondjam, fogalmi zavartságot, majd javíts ki kérlek, ha mégis. Hát, hogy az az üdv történetünknek a része, hogy eltöltsön bennünket a lélek. Ahhoz pedig arra kell figyelnünk. És ezt minden imában alkalomról alkalomra gyakorolhatjuk. Minden beszélgetésben, ahogy te is mondtad, legyen az baráti vagy egyéb kapcsolatban, bárkivel, ha beszélgetünk, mindig ott van a lehetőség, hogy odafigyeljünk a másikra, lélekkel, szellemmel odafigyeljünk. Mert azért a testünkkel, hát hogy is mondjam, sok inger ér bennünket. Csak hogy a lelki és a szellemi kapcsolódást is előkészítsük és megéljük. Erre micsoda nagy szüksége van az embernek a kapcsolódásaiban és a kapcsolataiban.
Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy a hit az mindig valami ismeretlenre, valami bizonytalanra, ami még nem bizonyosodott meg, arra irányul. Mert aztán először azt hinni kell is, nem tudni. A tudás ezzel szemben ugye valamiféle biztosra, valami ismert dologra irányul, ami objektív, ami kész. Én nyilván ezzel vitatkozni tudnék.
Hú, én is, most
azért, mert a hitem nem irányulhat olyan, de az ismeretlenre, amit már nem tapasztaltam meg korábban.
Na ez az, hogy...
Én elhiszem.
Mondjad.
Tehát, hogy van egy képem,
igen,
valamiről, amit aztán jobban meg akarok ismerni. A hitem az inkább egy elmélyülésnek a dinamizmusát adja. Az, hogy én azt az Istent, aki egyszer megérintett engem, akiről hát igazából belülről már tudom, hogy van, az ő felé irányul, hogy ő hogyan van, hogy ő hogyan van nekem, és én hogyan lehetek számára társaság vagy ő ebben a szeretett kapcsolatban. Mi lehetek én az ő számára, és ő mi lehet az én számomra.
Hogy ezt a megismerési vágyat és akaratot, sőt cselekvést, megismerésnek a cselekvését tudja hajtani a hit.
Igen, igen, és hogy a Szentlélek eljövetel is azt mondta, hogy ez a mondat ragadt meg, hogy ugye mennybe menetelkor, vagy menj a Krisztus mennybe való felemelkedés előtt, azt mondta a tanítványoknak, hogy ha nem megyek el, akkor nem tudom elküldeni nektek a Szent Lelket, a vigasztalót.
Igen.
aki érdekes módon vigasztaló, tehát hogy nem vigaszdi, hanem Krisztus vigasztaló lelke. Tehát Krisztus maga, aki másként és nem a fizikai korlátokba zárva próbál jelen lenni az életünkben. Ez annyira szép ajándék, és annyira teljes ajándék, elvehetetlen ajándék, amit a hívő ember és a hát a hitetlen ember nyilván nem, mert az nem akarja. De a hívő ember mindenképpen megtapasztal, és a hívő ember igazából innentől kezdve nem valami fizikai kapcsolatra vágyódik. És ez nagyon fontos szerintem az imádság megélése szempontjából, hogy nem feltétlenül az a jó imádság, meg az a jó lelki élet, ahol katarzis élmények vesznek körül, ahol szép az ének, meg gyönyörű a gitáros mise, de hogyha nem olyan szép az ének, akkor az már nem annyira jó az imádság. A Szent Gyónásban csak az számít jó gyónásnak, illetve érvényes gyónásnak, hogyha úgy jövök ki a gyógytatószékből, hogy katartikus élmény, érzem a megtisztultságot, érzem az extázist, hogy én most megtisztultam, mert a Szentlélek is dolgozik bennünk. Azon múlik minden, hogy mi felfedezzük-e a láthatatlant, aki a láthatónak is a teremtője. A látható és láthatatlan dolgokat. Mert a láthatóban ott van a láthatatlan, és a láthatatlanban fordítva ott van a látható valahol, nem? Tehát, hogy az Isten is így működik az életünkben, hogy azt gondoljuk, hogy Isten valami láthatatlan dolog, és egy csomószor a láthatóban nyilvánul meg, egy kedves gesztusban, az eukarisztiában, amikor felismerjük. Nagyon szeretem az Emmaus tanítványok történetét, mert ők is ott volt előttük, de nem látták. Aztán a feltámadási történetekben egy csomószor az van. Mária Magdolna is oda megy a sírhoz, de azt hiszi, hogy kertész, nem veszi észre, hogy akit a legjobban szeret, az áll előtte. Hogy hogyan lehetséges ez? Nem ismerték fel. Ott van pedig. És hogy ennek a kettőnek a viszonya, a működése, amit a Jóisten ebben a látható és a láthatatlan kapcsolatában belehelyez a mi életünkbe, a mi vallásosságunkba, és az Istennel való kapcsolatunkban.
Erre szerintem nagyon nagy szüksége van az embernek, hogy legyenek a fizikai szem számára nem felismerhető módon megjelenések, majd fizikai módon is felismerhető jelenlétek. Nehogy véletlenül azt higgyük, hogy ez csak ilyen vagy csak olyan. Nehogy elvárásokkal álljunk oda Isten elé, hogy na már pedig akkor nekem látnom kell, mert ők is láttak és azért hittek. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek.
És kinek mondja ezt?
Csak nem Tamásnak.
Tamás kinek mondja ezt? Igen, a Tamások ebben. Én egyébként reggelenként ezért szoktam imádkozni az ilyen védőszentemhez, Szent Tamás apostolhoz, hogy téged megtanított valaki a hitre, a helyes hitre, légy szíves, járj már közben, értem, hogy én is megtanuljam a helyes hitet, és hogy ne feledjem el, hogy mi az.
Így a hitre visszakapcsolódva, mert feltetted a kérdés, hogy mi a hit, és hogy tettél egy idézetet, ami azért bennem is elindított vita gondolatokat. Nagyon sokáig kerestem és gondolkodtam azon, hogy mi a hit, mi lehet a hit, és én ott tudok megállni ebben, vagy ott tudom komfortosan érezni magamat, hogy a hit, az ugye azt tudjuk, hogy a hit egy ajándék. Azt Istentől kapjuk, azt lehet kérni, de én magamban nem tudom létrehozni. Az egy ajándék, amit kapunk Istentől. A hit az egy tudás. Az igenis egy Isten tapasztalat. Az a hit. És az a hit, hogy ezt már nem kell bizonyítani. Mert ha bizonyítani kéne, akkor már nem hit lenne, hanem kételj. De kételj attól még lehet, mert támadhat engem a kétség, hát hiszen az eredendő bűnnel születtem, tehát a kísértés az nem csak kívülről, hanem belül is dolgozhat. És én oda tudok fordulni a már létező hitemhez, hogy nekem ott a tapasztalatom. Tehát ha már megvan a hitem, ahogy te is mondtad, akkor tudok dolgozni rajta, tudok dolgozni vele, és az már egy létező tudás, ez nagyon fontos, az tudás. A hit az nem egy elképzelés, az egy tapasztalaton nyugvó tudás. Lehet, hogy nem olyan tapasztalat lesz, mint ahogy az asztalosnak leviszi a körfűrész az ujját, és akkor tudja, hogy a körfűrész veszélyes. Ez egy egészen más típusú, más jelenség, de attól még tapasztalaton alapuló tudás. Nekem ez a hit.
A hit az olyan, mint olyan ajándék, mint a gyermek. Néha rakoncátlankodik, néha nem azt teszi, amit én szeretnék, néha igényeket támaszt, néha és nagyon sokszor örömöt okoz számunkra, és ajándék, de mégis azt szoktuk mondani, hogy a hitünket gyakoroljuk. És ez a gyakorlat, ez nem más, mint a szülőnek a gyermeke iránti kötelezettsége. Nyitottsága. A gyermeknek nem csak az elfogadása, hanem a gyermek felnevelésének az áldozata és kötelessége, feladata, hivatása. A hit az is egy hivatás, és hogyha én úgy érzem, hogy engem a Jóisten megajándékozott ezzel a kötös gyermekkel, ugye, a hittel, akkor nekem kötelességem az gyakorolni valahol. Tehát nem elég az, hogy én hiszek az Istenben, és akkor ennyi elég volt, hanem hogyha hiszek az Istenben, akkor az kötelez engem arra, hogy nagyon furcsán...
Ez a belső kötelesség, ugye? Ez a belső...
Igen, nagyon furcsán hallgatom azt, hogy jönnek, és hogy én hiszek, de nem gyakorlom a vallásomat. Meg úgy, hogy én biztos vagyok benne, hogy Isten van, de nem nincs nekem időm arra, hogy ezzel foglalkozok. Csak én mindig megkérdezem, hogy ember, hogyha te tudod, hogy Isten van, hát akkor tehát én tudom, hogy ott van a szekrényemben egy ötös lottó, egy nyert, megnyert ötös lottó szelvény, de nem foglalkozok vele, engem nem érdekel. Ugye? Tehát egy kicsit eznek az analógiájára, hogy ha én tényleg hiszek Istenben, akkor az arra kötelez engem, hogy én most a vallásos szó fordulattal élve megtérjek, tehát a metanoia, tehát az értelmemet e szerint átformáljam. Az életemet e szerint alakítsam, mert ez egy olyan információ az életemben, egy olyan tipp az életemhez, a boldogságomhoz, vagy a boldogságra iránti vágyamhoz, hogy azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, vagy csak így félredobni.
Én most visszakanyarodnék nem az Emmauszi tanítványokhoz, hanem a mennybe menetelhez. Hogy ott állnak az apostolok, és látják, hogy Jézus Krisztus teste felemelkedik a levegőbe, amíg el nem takarja a felhő. Ezt látják a fizikai szemükkel. Az életükben megtapasztalták Krisztus jelenlétét, látták a csodákat. Nekik erről tudásuk van. Biztos vagyok benne, hogy őket is megkörnyékezte a hitetlenség kísértése. Hogy csak káprázott a szemem. Hát lehet, hogy nem is volt igazából vak. Hát amúgy is meggyógyult volna. Hát most, átmeneti volt a mozgásképtelensége. Meg hát láttunk azért már meggyógyulni. De gyorsan akartam mondani.
Betegeket.
Biztos vagyok benne, hogy ott volt a kétség. Csak a hit felé fordultak. És a hitüket gyakorolták tovább.
Tamás apostolnak a 11 sorstársa, vagy 10 sorstársa, ugye? Mert Júdás akkor már kiesett a pixisből. A 10 sorstársa mondja, hogy láttuk az urat. Egyöntetően. Őben elindult a kritikus teória, hogy biztos csak látomásodok volt, de mindenkinek, mind a 10-nek. Biztos csak fantáziátok, vagy ugrattok engem, de mind a 10, meg ezzel. Hogy a tudományos megállapítások, meg az Istennek, meg a hitünknek általában, meg a vallásosságnak, az Isten kapcsolatunknak a tudományos alátámasztása, az azért fontos, mert elmélyít bennünket a hitben, segít megérteni azt, hogy ne csak egy benyomás legyen, vagy egy érzet legyen a hitünk, hanem az legyen egy értelmi cselekvés is, vagy egy értelmi tudás is. De önmagával éve kevés. A teológia a hiteles, tehát az imádság nélkül kevés. És az imádság is kevés valami valahol az a teológia nélkül, de inkább a teológia kevés az imádság nélkül, mert hogyan beszélhetünk az Istenről úgy, hogyha nem érezzük az ő valóságát. És az apostoloknak nem kellett bizonyítani. Ők nyilván meg volt a kísértés, de őket már nem érdekelt az, hogy valaki bebizonyítja, hogy ez biztos valami pszichológiai folyamat, vagy ami a gyásznak az egyik, vagy az elválásnak az egyik folyamata jelensége, hogy én azt gondolom, hogy ott van, és még sincsen ott. Meg a feltámadásra is szoktak ilyen teóriákat hozni. Nem, ezek az emberek biztosan tudták. És ez a hagyomány annyira lehengerlő és annyira erős, hogy 2000 év óta az egyháznak a tradíciójának a közepét okozza, vagy ő adja, hogy Krisztus föltámadt, és fölment a mennybe, és ezt mindig elmondjuk a szent miséken, a szent liturgiákon. Nem véletlen, nem véletlen.
Ennél magvasabb gondolattal nem is tudjuk zárni. Itt a görögkatolikus napindító első felének a végét.
De most itt az idő le fog járni, ezért be kell fejeznünk. Egy darabig búcsúzunk a Mária Rádió hallgatóitól, és aztán jövünk a görögkatolikus metropólia híreivel, tehát az, hogy milyen programokkal készülhetünk, vagy készülünk az elkövetkezendő időszakban, vagy időben.
Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, ma is.
És támogassák a Mária Rádiót, mert ugye a Mária Rádió a támogatókból működik.
És önkéntes,
az önkéntes munkákból. Ezért nagyon fontos ez a szempont. Szükség van erre. Támogassuk a Mária Rádiót, és hallgassuk a Mária Rádiót.
Ma is 2023. május 22-én.
A görögkatolikus napindítón Huszár Tamással
és Kocsis Tamás atyával.
Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindörökké.